Halleluja! Téged magasztalunk, téged dicsérünk, drága mennyei atyánk! Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, és mind azt, amit Krisztusban adtál nekünk. A teljes körű megváltást, a megszabadítást, a helyreállítást. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te befégezted az Atya tervét, a megváltás tervét, és ahhoz nincs mit hozzátenni, mert az tökéletes munka volt. Hálát adunk, hogy kifizetted az árat. Visszavásároltál bennünket az ellenség kezéből, és ismét hozzátartozhatunk, amely királyságának az állampolgári lehetünk. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük a növekedést, amit te adsz. Köszönjük, Uram, a szellemi táplálékot, köszönjük a szükségek betöltését, amit te túlcsordulóan teszel meg, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Hálát adunk a mai napért, köszönjük, hogy szólhatjuk a te igédet. Hálát adunk ezért a gyülekezetért, ennek a növekedésért profétáljuk meg. És köszönjük, Uram, ezt a helyet, amit te megáldottál és biztosítasz mindenkor a számunkra, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Szent Szellemed jelenlétét, a Szent Szellemed erejét, és hiszük, hogy a mai napon is jelek, csodák történnek a te Szent Fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak neve által, az ige hirdetését követően, amely felkent, erőt tartalmaz, a te erődet tartalmazza. Köszönjük, Uram, hogy hatalmat kaptunk a te neved által, az ellenség minden gonosz munkája terve és gonosz szellemei felett a Jézus nevében. És mi hatalmat veszünk Jézus nevében, a szánk szavai által, a fentről kapott hatalmunk által, a feltámadt Jézus Krisztus neve által, a gyülekezet minden tagja felett, a körülményeik felett, és minden gonosz munkát, gonosz tervet, kötést levágunk, megsemmisítünk Jézus nevében, és kiárasztjuk a te szellemedet, a Szent Szellem erejét, kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szellemét a Jézus Krisztus szent nevében. A próféta szavából szólunk, hogy azok kerülnek be a hatalmi pozíciókba, akik a te akaratodban vannak, mert őket kedvessé teszed a választópolgárok előtt, akik felett megköttetett az ellenség minden ereje, a sötétség minden munkája a Jézus nevében, és kiárasztatott a kijelentés, bölcsesség és tisztállátás szelleme, és köszönjük, Atyám, hogy a nem odavaló embereket te félreállítod a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Elrendeljük és megparancsoljuk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy minden gonosz száj befogadtassék a Jézus Krisztus szent nevében. És hálát adunk, Atyám, hogy azok kerülnek a hatalmi pozíciókra, akiket te jelöltél ki oda, és köszönjük, Atyám, hogy a te békességed lakozik a szívünkbe. Hálát adunk a te igédért, és megvalljuk, hogy akik felmagasztalják magukat, azokat megalázod, és akik megalázzák magukat, azokat te felmagasztalod. Köszönjük a békességedet, a jelenlétedet, az áldásai teljességét, amit elkészítettél a mai napra. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Egy szeretett öleléssel köszönjük a szomszédodat, hogy tudja biztosan, hogy a jó helyre jött. Halleluja! Az Úr áldottjai vagytok. Örülünk, hogy itt vagytok. Hoztam Hamikát. Kétszer tanultunk eddig a szavainkról, most harmadszor is a szavainkról fogunk tanulni. Mai tanítás címe a szavaink gyümölcse. Jakab levelénél kezdjük a harmadik fejezetben. Nagyon sokat lehet erről a témáról tanulni, találni a Bibliában anyagot. Hogyha bárki szeretne még ehhez hozzáolvasni, akkor ajánlom szíves figyelmébe. A kék ima könyvben az előszó 7 oldalon arról tárgyal, hogy a szavainknak milyen hatalma van és milyen fontossága van. Úgyhogy ez mindenkinek megvan, elő lehet venni és lehet olvasgatni. Kezdjük a Jakab levelében a harmadik fejezetben, a 2-től az 5-ös versig.
Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányítatjuk. Vagy nézd a hajókat, noha mély nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándék akarja. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt.
Amen. Ez igaz. Ezért fókuszálni szükséges a szavainkra. Figyelni kell a szavainkat. Ellenőrizni kell. Meg kell vizsgálni, hogy mit engedünk ki az órunk alatti nyíláson. Tehát kontrollálni kell. Nem szabad, hogy ellenőrizetlenül bármi is kimenjen. Illetve úgy kell beszélnünk, hogy a szavaink értünk munkálkodjanak, és ne ellenünk. Mert a szavak képesek az életünket jobbá tenni. A szavaink képesek az életünket megváltoztatni, hogyha azt jól használjuk. Aki képes uralni a szavait, tudjátok, hogy arra mi a jellemző? Vagy mit lehet felfedezni annál az embernél? Tehát a szellemi felnőtt korba jutott, aki tudja uralni a szavát. Ennek van egy másik haszna is, hogyha tudja uralni a szavait, akkor képes uralni a testét is. A testnek pedig bizony vannak kívánságai, nem is kevés. És tegnap megint hallottam ezen a paktérén nagyon érdekes dolgot. Ugye a test olyan, mint a kaméleon. Tudjátok, a kaméleon külön tudja mozgatni a szemeit. Egyiket előre, másikat hátra, jobbra, balra, tehát nem függ össze, mint nálunk embereknél. És ugye a test is ilyen, hogy egyszer erre kacsingat, egyszer piroskára, utána mariskára, meg a különböző tortaszeletekre és a kívánságukra, kinek van nagyobb háza és kacsalábja, és ehhez hasonló, milyen a szomszéd kertje. Tehát nagyon jó hasonlat volt ez, hogy a test hasonlít a kameleonhoz, mert mindig lehet, hogy az egyik szemünk előre tekint, a másikat valamire oldalra. De hogy képesek vagyunk uralni a szavainkat, akkor képesek vagyunk a testünket is megzabolázni a nyelvünkkel, mert ahogy olvastuk, hogy a nyelv a testünkhöz képest egy piciny tag, egy piciny szerv, hasonlóan a hajó és a hajólapát, tehát a kormánylapát, és ugye eléggé aránytalan, mert a hajótest egy nagyon nagy, a lapát egy picike, de mégis képes ezt a nagy hajót irányítani, a kormányos. Márpedig mi vagyunk a kormányosok, azaz az életünknek az ura. A nyelv képes akár jó dolgokat, akár rossz dolgokat elindítani, akár sorozatokat elindítani, mert sokszor a nyelv olyan, mint a lavina, hogy elindul és nem lehet megállítani, és visz magával mindent. Tarolja az útba levő erdőt, házakat, és ami az útjába esik. Nézzük meg a harmadik fejezetben úgy szintén a 6-tól 8-asig, tehát folytassuk. 6-tól 8-asig.
A nyelv is tűz a gonoszságnak összessége. Olyan a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mert mindenfajta vadállat, madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, és meg is szelidíti az ember. De a nyelvet senki sem képes megszelidíteni az emberek közül. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ennek így lennie.
Ha nem tudnánk a nyelvünket megfegyelmezni, a saját nyelvünket, akkor a Biblia ezt nem írná. Tehát képesek vagyunk a saját nyelvünket megfegyelmezni. De ez nem vonatkozik a másik ember nyelvére. Igazából a 8-as vers az arra vonatkozik, hogy az ember nem képes megfékezni a másik embernek a nyelvét. A pulpitusról is tanítunk, és tanítanak a prédikátorok, de hogy a hallgatóságából mennyit cselekszik meg, és mennyit valósít meg, az már az ő szabad akaratán múlik. Tehát a mi nyelvünket, ha odaszálljuk magunkat, eltökéljük magunkat, döntünk, határozatot hozunk, akkor képesek vagyunk megzabolázni, képesek vagyunk kordába tartani. Hát különben erdőtűz lesz belőle, ugye, ahogy írja. Fékezhetetlen. Tévében láttuk erdőtüzeket sajnos több helyen is, és igazából elég nehezen boldogulnak vele. Fölégett egy nagy területet, mire aztán sikerül valamilyen módon megállítani. Mindenkinek szabad akarata van, tehát a másik ember is úgy használja a nyelvét, ahogy akarja, csak nem szabad elfelejteni, hogy ennek súlyos következményei lesznek. Folytassuk a 12-esig.
Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édest és keserűt? Avagy atyám fiai, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
Amen. A szavaink nagyon-nagyon komoly hatással vannak az életünkre. Ezt jó tudni. Mi már tudjuk azért. A saját szavainkkal áthatjuk magunkat, természetesen másokat is, egészségi területen, gyarapodás területén. És nagyon tetszik, amit a múlt héten adott az Úr, hogy amikor megáldunk valakit, akkor gyakorlatilag mit teszünk? Istennek lehetőséget biztosítunk, hogy abban a helyzetben kinyilvánítsa magát, fellépjen, munkálkodjon. Tehát ezért jó mást megáldani. Tehát áthatjuk a saját életünket, vagy áltuk alá helyezhetjük saját magunkat, vagy másokat. És akkor nem az egészség jön, hanem a betegség helyette, nem a gyarapodás jön, hanem a szegénység jön helyette. A szavainkon múlik. A szavainkat pedig ugye bizonyos döntés után engedjük ki a szánkon. Mert előtte döntünk, hogy mit is fogok mondani. Ezért kell kontrollálni. Bizonyára ti is hallottátok már azt, hogy először számolj háromig, és utána szólj csak. De lehet, hogy néha tízig kéne számolni. A kormánykerék a szánk. És ezzel a kormánykerékkel, azaz a szánkkal tudjuk az útirányt szabályozni. Úgy egyenesen, picit jobbra, picit balra, lükvet. Úgyhogy kell használni ezt az eszközt. A kérdés, hogy milyennek nevezed a testedet, a tested egészségét, milyennek nevezed a pénztárcádat, olyannak nevezed, ahogy az ige mondja, vagy ahogy esetleg a körülmények adják. Ez sem mindegy. Mert hogyha úgy nevezzük, ahogy az ige mondja, hogy az Ábrahám áldásai vannak rajtunk, és birtokoljuk azokat, akkor ha körülmények jelen pillanatban még nem is ezt mutatják, de valóságban fognak jönni ezek. Elmegyünk a példabeszédekhez, és itt jó pár igét megnézünk. Példabeszédek 6. fejezeténél kezdjük, a 2. versénél. Ezek az igék ugye szintén összefüggnek a szavainkkal, illetve útmutatást kapunk, hogy hogyan beszéljünk, és milyen legyen a szavainknak a gyümölcse. Példabeszédek 6.2.
Szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtattál a te szádnak beszédeivel.
Tehát a szánk csapda is lehet saját magunk részére, amit figyelmetlenséggel vetünk el. És nem veszük észre, hogy előbb-utóbb bele fogunk lépni. Főképp akkor, amikor nem igei szavakat ejtünk ki, hanem a kudarc szavait ejtjük ki, vagy a félelem szavait ejtjük ki. Kisebb rendőségi érzésnek a szavait. Ezek mind-mind lefelé visznek. És csapdába visznek. Megkötözöttségbe visznek. Tehát saját magunkat a szavainkkal képesek vagyunk megkötözni, megbénítani, hogyha nem jól használjuk. Példabeszédek 12. fejezete és a 14-es vers.
Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
Tehát olyan gyümölcsöt fogunk születelni, amilyen fát elültettünk a kiskertbe. A szánk gyümölcsei ehhez hasonlóak. Amit kimondunk, azzal fogunk találkozni a születkor. Mert azok fognak a valóságba jönni. Idő kérdése, hogy a kimondott szavaink mikor hozzák meg a gyümölcsöt. És amikor tudjuk már, hogy vethetünk jó szavakat, helyes szavakat, és ízletes gyümölcsöt fogunk akkor ezekből ugye születelni, de vethetünk tövises fát, bokrot, kórot, bogáncsot, és annak a gyümölcse nem fog tetszeni. Menjünk tovább, a 13. fejezet, 2-3-as verse.
A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval, a hitetlenek pedig erőszaktétellel. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát, aki felnyitja száját, romlása az annak.
Ha felnyitja a száját, az ugye nem az igére gondol itt ebben az esetben, hanem valami csapli-csapli mindenféle plecskától kezdve. Rossz dolgok, igen. A kérdés az, hogy az önmagad építője vagy, vagy önmagadnak a rombolója vagy a szádbeszédei által. A hitetlennek pedig erőszaktétellel. Hát ezért van a sok rablás. Forgóban jelent meg a gyógyítókenet. Fülben is van gyógyítókenet, és a hét elején volt szívre gyógyítókenet. Ha itt van közöttetek, akkor vegye el. Tudja az Úr, mire van szükségetek? Tehát a hitetlenek ugye előszakosan veszik el a másiktól, hogy legyen nekik. Olyanok, mint a piótvák, vagy a kullancsok. Ezek mind abból élnek, amit a másikból kiszívnak. És ez igaz a házassága is, hogyha az egyik fél kullancs, akkor jaj a másiknak. De ha mind a kettő kullancs típusú, akkor döbbennek rá, hogy hol a kutya, miből kívjanak táplálékot. Akkor egymást szívják. Ez a hitetlen. A hívő ember mit tesz? Kér és kap. Aki zörget, annak mennyit adik? Folytassuk a példabeszédek 14-23-nál.
Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
Hát itt is ugye a rossz beszédről van szó természetesen, arra kell vonatkoztatni. A haszontalan beszéd, a haszontalan csevegés a szegényé tesz. Márpedig nagyon sok vicc van a szegénységgel kapcsolatban, ezt el kell felejteni például, ezt el kell zárni. Tehát szegénységgel kapcsolatos viccet nem eséljél többet. Mert ilyen helyzetbe kerülhet az ember. Vagy lehúzó dolgokról, betegségről is vannak viccek. Ezek a haszontalan beszédek, a hiába való beszédek. És hogyha ettől magunkat megóvjuk, akkor gyakorlatilag az életünk minősége változik ezzel. Hogyha az emberek így tesznek, hogy a negatív dolgokról cseverésznek, a negatív dolgokról viccelődnek, akkor gyakorlatilag a saját szavukkal saját magukat bebörtönözik. És egyszer csak azt veszik észre, hogy a rácson belül vannak. Van kiút, Isten igéje. Ezért nem szabad mást kiengednünk a szánkon, mint Isten igéjét. Nagyon csodálatos Istenünk van, ezt már tudjuk. De ezt még lehet, hogy nem, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy a szánkkal az összes szervünket tudjuk programozni. Mit szóltok ehhez? Lehet szólni a szívbillentyűhöz, hogy jól működjön. Lehet szólni a vércukorszinthez, hogy meg a hasnyálmirigyhez, hogy tökéletesen működjön, és álljon vissza az a szint. Lehet szólni a vérnyomáshoz, a vesékhez, mindenhez lehet szólni. Ez nem csak csodálatos, ez döbbenetes. És megint csak a hatalom a kezünkben van, pontosabban a szánkban van jelen esetben. A szánkat mindig kell használni, a hatalomnál is. Mert vannak dolgok, amit ki kell mondani. A hatalmat azt kaphatja a Földön, aki testben megszületett. Azt tud beszélni. Jézusnak is meg kellett születni testben. Nem volt elég, hogy ő létezett kezdettől fogva, és szellemben létezett, neki meg kellett születni. Mert törvényes hatalma annak van, aki testben megszületett a Földön. Mert Isten az első embernek adta a hatalmat. Érdekes ez. Most ugrott be, most jött. ez a kis világosság, igen. Viszont ki az, aki nem született meg, és mégis itt van? A füstös szarvú. Tehát neki nincs törvényes hatalma. Próbál hatalmat venni azok felett, akik megengedik. Ez egy jó kis világosság, ugye? Köszönjük, Uram! Úgyhogy azért van hatalmad, mert testben megszülettél, és itt vagy. És tudod használni a szádat, amiből ugye a két élő kard jön ki, ami az ige. Az angyalok pedig várják az igét, hogy kimondjuk, és hogy végrehajtsák. Ők azért vannak. Zsidó levélben olvassuk, hogy az üdvösség örökösei mellé rendeltettek. Ezek pedig az újjászületett keresztények. Tehát megint csak a hatalommal is összefügg ez a tanítás, meg összefügg a szánk. Tehát hatalommal használjuk a szavainkat, az imáinkat, hatalommal mondjuk, és hatalommal programozzuk a szerveinket. Szólni kell hozzá. Ízület tökéletesen működik. Kenet áradj. És a kenet megolajozza azt a területet, ahol probléma van. A kenet levágja a problémákat. Minden nap árasztom a kenetet. Minden nap megköszönöm a Szent Szellemnek, hogy bennem lakozik, és folyamatosan tartja a megőrző és a helyreállító ajánlatát. Kívül belül, igen. Mint egy határőr. Azok is mindig a határon sétáltak, és az ellenséget próbálták, ugye, hogy a szökevényeket föltartóztatni. Tehát a szerveinket, a hatalommal mondott szavainkkal képesek vagyunk programozni, hogy hogyan működjenek. Tudjuk a Bibliából, az evangéliumokból, hogy Jézus szólt az elemekhez. Az elemek pedig nem visszabeszéltek, hanem az elemek engedtek. Megállt a szél, a halott föltámadt, és sok ehhez hasonló. Jézus a mi példaképünk. Tehát nekünk is fel kell hagyni a panaszkodással, a kifogásokkal. Nem volna szabad a kereszténynek beszélni a lesújtó körülményekről és az érzéseikről. Mert az érzés megint a hústestbe visz. Ez megint nem jó irány és nem jó hely. Nem volna szabad, az igen mondja, a láthatókról beszélnünk. Egy kivétel van. Amikor ima támogatást kérsz, akkor muszáj elmondanod, hogy miért kérsz ima támogatást. Mert különben, aki imádkozik veled együtt, nem tudja, hogy miért legyen egy akaraton veled. Valaki ezt nagyon szélsőségesen veszi, és el sem meri mondani a problémáját, amikor ima támogatást kér, hogy az Úr úgyis tudja, és akkor ezen a területen itt valami. Tehát ki sem mondja, na de hát ebben az esetben ki kell mondani. Tehát az igét szóljuk. Mert az Úr szavaiban élet van. A világi szavakban pedig halál van. És ez nagy különbség. A helyes szavak, az élettel erőteljes, a kenettel teljes szavak, azok eltörlik a kötéseket, eltörlik a depressziót, eltörlik a problémákat, mert Isten ereje ezért adatott, hogy mi szabadok legyünk. Jézus azért jött, hogy a foglyokat szabaddá tegye. És ő a Szent Szellem kenetének a teljességében szolgált. Menjünk tovább a példabeszédek 15-28. Halleluja, örvendezek ezen a kijelentésen. Ugye a hatalom az ugye az ember számára adott, aki testben megszületett. Tehát példabeszédek 15-28.
Az igaznak szíve meggondolja, mit szóljon, az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.
ismerős, ugye? Az élő fordítás így hangzik. A jó ember meggondolja, mielőtt kimondja. A gonosz ember pedig ontja a gonosz szavakat minden gondolkodás nélkül. Mondjuk azt, hogy én jó ember vagyok.
Én jó ember vagyok.
És meggondolom a szavaimat.
És meggondolom a szavaimat.
Mielőtt kimondom.
Mielőtt kimondom.
Amen. Menjünk tovább a példabeszédek 16-24-esre.
Lépes méz a gyönyörűséges beszédek. Édesek a léleknek, és meggyógyítói a testnek.
Amen.
Amen.
Én is találkozom sokszor olyan keresztényel, hogy gyönyörű hallgatni. Öröm vele beszélni. Mert az ő szavai, az élet szavai, és a lépes méz, olyan finom édes. Vagy személyesen találkozok ilyenekkel, vagy felvételről az ember hallgatja. Aztán igazából lehetnek ugye kedvenc szolgálótársak is, akik azt mondják, jaj, de jó hallgatni ezt a tanítást, az ő tanítását, hogy az Úr szól rajta keresztül. Szó szerint ez az ige úgy hangzik, hogy a gyorsalkodó száj viszályt hív. A kedves szavak egészséget hoznak a testnek. Tehát, hogyha azonnal visszavágunk, és gyorsalkodunk a szánkkal, akkor olajat öntünk a tűzre sok esetben. És a láng az ugye elkezdi beborítani ezt az erdőt, amiről az előbb olvastunk a Jakab levelében. És ez nem jó. A kedves szavak, azok pedig egészséget hoznak a testnek. Mert hogyha nem viszálykodunk, hanem szeretetben járunk, akkor az öröm által olyan hormonok termelődnek a szervezetbe, amik helyreállítják a szerveinket és a sejtjeinket. De amikor viszály van és gyűlölet, meg nem bocsátás, ott bizony pont fordítva működik ez. Olyan hormonok keletkeznek, termelődnek, amely pusztítják a testet. Hétfőn az éladáson voltam, és ilyen kis paraván mögött volt a doktornéni, mert ugye külön terem nincs, de hát ugye kicsit le van választva, és végig kérdezte, hogy gyógyszert miért szedek? Semmi. Ilyen betegség, olyan betegség, nincs semmi. És amikor megmérte a vérnyomásomat, azért azt megmérte, átadta a papírt, hogy mehetek tovább, és megkérdeztem tőle, hogy bemutathatom a gyógyítómat. Mert ugye a zsebemben előkészítve mindig ott van Jézus kép könyvjelző, csak egy kopogtatós könyvjelzőt adtam. El tetszik fogadni? Igen, én is katolikus vagyok. Megkapta a lehetőséget. Ott van az üdvösségi ma, a Szent Szellem keresztségi mája, és az elérhetőségek. Példabeszédek 17. fejezete. És a 27-től 28-ig.
Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgadt szellemű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek.
Amen. Egy más fordítás azt mondja, hogy csukd be a szád, és ezzel mutasd meg, milyen értelmes vagy. Ez kapcsolódik az előző igényhez, hogy ne gyorsalkodjunk, de vágjunk vissza. Bölcsek legyünk. Mennyire igaz, és volt is ez hiszen mindannyiunknak módja gyakorolni azt, hogy amikor rádítják a rágalmakat, akkor maradj szótlan és mosolyog. Nem könnyű megtenni, de meg lehet tenni az Úr erejével. Mondják emberek azt, hogy hát én azt mondok ki, amit akarok. Persze megteheted, de meg lesz az ára. Meg lesz az ára. Példabeszédek 18.2.
Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő szíve nyilvánvalóvá legyen.
Hát bizony ismerünk embereket, akik néha fölöslegesen beszélnek. Azért beszélnek, csak hogy hangot adjanak ki. Ne legyen csend. Pedig a csendnek is értéke van. Nagyon nagy értéke van. Ez az ige azt mondja, hogy az eztelen abban gyönyörködik, hogy a saját véleményét megfelelőztesse. A Biblia sok helyen foglalkozik a bolond emberrel, hogy hogyan cselekszik és miként cselekszik. Nekünk a bölcs emberhez kell orientálnunk. A példabeszédek 18-21-es az utolsó igénk. Nézzük meg ezt.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Amen. Tehát, ahogy egy más helyen mondja a Biblia, Isten elénk adta az áldást és az átkot. És azt mondja, hogy válasz. De mielőtt még választanánk, odaírja, hogy válaszd az életet, mert az jobb. Tehát még gondolkodnunk sem kell, hogy mit kellene választanunk. Az élő fordítás ezt a verset úgy adja vissza, hogy az emberek belehalnak annak következményébe, hogy rossz dolgokat mondanak ki. És ezt vonatkoztathatjuk minden területre. Belehalhatnak abba, hogy abba hisznek, hogy majd ők is olyan súlyos betegségben halnak meg, mint a szülei vagy a nagyszülei. És ha erről beszélnek, akkor ezt fogják megkapni. Vasárnapi tanításban, ha jól emlékszem, Elvis Presley-t említette Sanders pásztor, hogy ő volt az, akinek a édesanyja korán meghalt, és ő is azt mondta, hogy ő sem fogja édesanyja korát meghaladni. És úgy lett. Úgyhogy ennyire komolyan kell venni, mert valóban a élet és a halál szavai vannak a számban. Előttünk van az élet, előttünk van a halál. És a mi döntésünkön múlik, hogy hogy használjuk ezt a vetőgépet, ami a szánk. Ez egyfajta vetőgép. És erről megint a világban nem tanítanak, a gyermekeket nem tanítják meg, hogy a szánkra hogyan kellene vigyázni, hogyan kellene őrködni, és hogyan kellene helyes tartalommal megtölteni. A világ ugye miről beszél? A hitetlenségről, a félelemről, a halálszavait szólja. Még sokszor viccelődve is. Halálra rémültem. Például. Majd agyvérzést kaptam, igen. Ezek nem helyesek. Nem tudják, hogy ők rosszul beszélnek, de a gyümölcseiket meg fogják tapasztalni. A keresztények szája, a te szád, az az igével legyen tele. És adjunk Jézus kezébe valamit, tehát valljuk meg az igét, hogy legyen neki min munkálkozni. Ő a hitvallásunk főpapja. És hogyha nem adunk a kezébe semmit, akkor nem tud min dolgozni. Tehát az igét kell elimádkozni. Hogyha mester fönn van az állványon, és a culáger nem adja a kezébe a maltert meg a tévát, akkor ott áll és nem csinál semmit. Nem tud csinálni, mert nincs a kezébe építőanyag. Tehát ehhez hasonlatosan nekünk is a megvallásainkat kell adni az Úr Jézus kezébe. Hogy legyen min dolgozni neki, az angyaloknak, a Szent Szellem erejének. Halleluja. Tehát a szavaink kimondhatatlan fontosak. Ezért tanulmányozzátok azt a kis Kenneth Hagin füzetecskét, aminek az a címe, hogy a helyes és helytelen gondolkodás. Mert a gondolkodással kezdődik minden, amiről gondolkodunk, az a hitünké válik, és a szellemünkbe leül, és ami a szellemünkben van, az jön ki a szánkon. Mert az ige azt mondja, hogy a szívünk teljességéből szól a száj. És ha beszélsz valakivel, tudod mindjárt, hogy hol a hitel. Tegnap beszélgettem egy polgármesteri jelölttel. Hárman indultak. Ez egy hölgy. És hazajöttem, és írtam neki egy e-mailt, hogy tiszteletre méltó a hited. Mert ő már korábbi ciklusban is azt mondta, hogy én leszek a polgármester. Ez nem hentegés, hanem ez a hitszava részéről. Hogy én leszek a polgármester, és a szomszéd településen egy szavazattal megnyerte. Tehát egy szavazattal volt több, mint a régi polgármesternek. De ő lett a nyertes. És megírtam neki, hogy ez olyan hit, amit te nálad láttam, mint a Bibliában a vérfolyásos asszony. Kimondta, hogy miben hisz, és megcselekedte. Oda ment Jézushoz, és Jézus ugye, hogy magától ugye elterelje a dicsőséget, azt mondta, hogy lányom, a te hitet tartod meg, nekem semmi közöm hozzá a te gyógyulásodhoz. Mert rajtam keresztül csak az erő áratát. A te hited megtartott téged. Ezt megírtam neki. Mert jó használja a szavait. És ez engem is egy kicsit felvillanyozott, míg a többiek meg néha lehúznak, mert olyanokat mondanak, hogy hát itt kinek van esélye, kinek nincs esélye. A láthatók szerint ugye járnak. És ehhez még kaptam az úrtól igét. Pontosan azt, hogy aki megalázza magát, az felmagasztaltatik, és aki felmagasztalja magát, az bizony megaláztatik. És már korábban is említette Sanders pásztor ezt, hogy gyülekezeti korszak az most van, az elragadtatással a gyülekezeti korszak lezárul, és nem lesz egy gyülekezeti korszak. Tehát amikor visszajövünk az Úr Jézussal 7 év múltán, akkor viszont azt mondta, nem ide, tehát nem a gyülekezetbe jövünk vissza, mert nem lesz már gyülekezet, hanem hatalmi pozíciókba kerülünk. Polgármesteri hivatalokba. Gondoltam, leszek még én polgármester. Meg te is. Bizony, ott van. Ezt régebben hallottam, hogy gyakorlatilag olyan 30-35 év körüli testalkatunk lesz a megdicsőült testünk. Igen, örök ifjak leszünk. Mint a Jézus távozásának az ideje, illetve kora. Tehát 30-35 között. Tehát olyan fiatalosak leszünk. Vegyétek elő az akkori fényképeteket, nézzétek meg magatokat, hogy ilyenek leszünk. És megyünk a hivatalba. Igen, biztos. Hát az ige mondja, hogy uralkodunk az Úr Jézus Krisztussal, amikor visszajöttünk. Tehát az ige megmondja, hogy uralkodunk. Én meg biztos vagyok benne, hogy Sanders pásztor kapott erről az úrtól kijelentést, vagy látást, vagy... Szóval nem alaptalanul mondja. Lábfejben is van gyógyítókenet. Nagyon hatalmas a gyógyítókenet mindenfelé. Temesváron megjelent Isten dicsősége. A Sekina. A Sekina az Isten dicsősége. A kenet. Van róla fénykép. Szent Szellem keresztség alkalmával történt ez, ahol állnának az emberek, vagy állnak az emberek, ott egy nagy fehér ködöt látni, és fölötte, amit én úgy gyanítok, hogy ezek a kettős tüzes nyelvek, fényes gömbök, és fölfelé és lefelé sugárnyaláb jön ki ebből a fényes gömbből. És én azt mondtam, nekem az jött azonnal le, hogy ezek a kettős tüzes nyelvek. Én nem tudták másképpen megfogalmazni az apostolok sem, ugye a felházban, a fünkös napján. Hát van egy fényes gömb, és ebből ugye két ilyen csóva, ilyen nyelvecske jön ki. És a film rögzítette. Dicsőség az Úrnak. Valaki meg a hétágú gyertyatartót, a menórát vette ki belőle, mert ugye 7 ilyen kis mécses van. Úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos. Tehát itt lesznek még szép idők. jelek és csodák. Van egy érdekes időszak, vetés ideje. Vetés.
Ja.
Vetés ideje. Az ifi levelező listán kijött egy olyan kérés, hogy vannak bizony olyan szülők, hogy a gyermekeiknek nem tudják megvenni az iskolai tanszereket. És ha van elfekvő, legyen az tolltartó, vagy tornazsák, vagy táska, vagy bármi más fölösleges valahol, akkor vasárnap föl tudjuk vinni. Tehát ez egy vetési lehetőség. Tehát a vetés ideje van. Isten biztosít szántóföldeket. Ugye van őszivetés is. Tehát az egyik a diákok felé való támogatás, tehát tanszerek, táska, tolltartó, mindenféle, ami iskolával összefügg. Vannak olyan szülők, akik nem tudják a gyermekeiknek ezt megvenni. A másik pedig, még azért a Zsoltár 41-et elolvasom, mert én ezt naponta megvallom. Így hangzik a Zsoltár 41-nek az egyes verse. Boldog, illetve áldott, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Tehát ez párhuzamosan a Zsoltár 91-gel, én ide kapcsolom ezt az igét is. Nem csak gondol a nyomorultra, hanem segíti is, ugye? Gondol és segíti, tehát valamilyen formában ugye támogatja. Akkor gyakorlatilag ez egy szent oltalmat és védelmet biztosít az adakozó számára. Tehát Isten jó szántóföldeket biztosít. A második, Isten választott népének a szükségeit segítünk az adományainkba betölteni. A Biblia azt mondja, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát bármikor, amikor adunk, ne szánalomból adjunk, hanem hittel és örömmel adjunk. Ne kényszerből, mert Isten a kényszer adakozást nem tudja megáldani és nem tudja megtisztelni, hanem szívből és örömmel vessünk. Azt mondja az ige, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Az öröm tehát egy szellemi erő. És szükségünk van erre a szellemi erőre. Plusz még jön mellé az áldás, mert amit elvetünk, azt visszafordul, visszajön hozzánk, ahogy a vízre vetett kenyér. És tegnap olvastam megint egy bizonyságot a gyermekszolgálatnál, a palánta szolgálatnál, hogy valaki elment a gyülekezetbe az Isten tiszteletre, egy ilyen ifjúsági szolgáló tett bizonyságot, és gyakorlatilag adakozáskor úgy végig gondolta, hogy hát még nincs meg ezen, nincs meg azon, még erre kellene, arra kellene, de tudta, hogy most a palánta részére történik az adakozás, és adott egy összeget. És elváró hittel volt, mert különben nem működik, hogy csak kidobjuk az ablakon, akkor nyilván nem lesz semmi. Elváró hittel volt, és bízott az Úrban, hogy azokat a dolgokat, ami neki szükséges, hogy megvásárolja, vagy kifizesse a számláit, az addigra meg lesz. És az egyik szolgálótársa volt az, vagy ismerőse, vagy egy tanár jött, mondván, hogy hát ezt a következő hónapban akart adni, de hát biztos, hogy szüksége van rá, hogyha az Úr ezt felhozta, és akkor odaadja elő. És a tízszeresét adta vissza az Úr, így, amit elvetett a gyülekezetbe. Elváró hitnek ott kell lenni. Hogyha adakozunk bármilyen területen és irányba, bármi módon, akkor gyakorlatilag az Úr szeretetét közvetítjük a rászorulók felé. Az ige azt mondja, hogy tegyünk jót leginkább a házunk népével. Most a házunk népét azt lehet szikebb és tágabb értelemben értelmezni, de egy biztos, hogy a világ nem tartozik bele a házunk népébe.
Hazunk népébe beletartozik a gyülekezeti test, de Isten népe, Izrael népe is, én úgy gondolom, hogy tágabb értelemben ugyanígy beletartozik. Tehát a vetés-aratás egy szellemi törvény, amit Isten elindított és működik, és Isten ebben dicsőséget vesz, amikor megsokszorozva visszajön hozzánk. Halleluja! Na most egy biztos, hogy soha nem tudjuk, hogy Isten mikor hoz elénk egy szántóföldet, mikor ad egy vetési lehetőséget, ezért a vetőmagot soha ne hagyjuk otthon, tehát pénz nélkül nem menjünk el a gyülekezetbe. Mert lemaradhatunk a vetésről. És ha lemaradtunk a vetésről, akkor lemaradtunk az aratásról is. Mert ugye mag nélkül meg bajos vetni. Van még egy jó hírem. Ugye pénz felett is van hatalmunk. De mi alapján van hatalmunk? Valhatjuk, hogy hozzánk jön természetesen, sőt kell is mondanunk, hogy parancsot, hogy kiadjuk a parancsot, pénzt hoznánk, de mi alapján? Tudom, hogy az ige alapján, de egy mélyebb megértést szeretnék veletek megosztani. Természetesen vetni kell, mert vetés alatt nélkül nincs aratás. Kályhának sem mondhatjuk azt, hogy adj meleget, és ha adsz meleget, akkor majd adok fát, mert ez így nem működik. A Mózes első könyv első fejezet. Nagyon sokszor vissza kell menni erre a könyvre, és erre a fejezetre. Mit tett Isten? Teremtett. Ki teremtette a fát? Isten. Látod abba a kötte fába Istent? Hát ha érted az igét, akkor látod, hogy azt Isten teremtette, és Isten teremtmény a körtefa is. Utána az 1 Mózes 26-28-ban mit mondott az embernek? Hogy uralkodj a földön levő mindenféle teremtett dolgon. Hát a beletartozik a fa? Miből van a pénzünk, a nagy címletű pénzeink? Fából vannak. Kis címletek vannak fényből. De ha nagyon akarjuk, akkor abba is látunk el Istent, mert az értek, ami a hegyben vannak, azt is Isten teremtette. De maradjunk a fánál. Jézus parancsolt a fának? Ugorjon a tengerbe. Meg száradjon ki az eperfa. Akkor ha a pénz fából van, akkor ugyanilyen alapon tudsz parancsolni neki? Eddig is parancsoltál, csak most egy nagyobb megértéssel fogsz parancsolni. Pénz, hozzám jössz. És megint a szabadait használod. És jól használod, hogyha azt mondod, hogy a pénz hozzám jössz. Hegen azt mondta, hogy soha nem imádkozott pénzért, mindig csak azt mondta, vedd le a kezedet a pénzemről, Jézus nevében. Ennyivel bölcsebbek lettünk megint. Igen, el vannak rejtve ezek a kincsek. És Isten előhoz ezeket a kincseket a számunkra. Ti vagytok otthon a főnökök, szellemi értelemben. Hát igen. Hát a családtagok, ha nincsenek úgy átszületve, nem ismerik a hatalmukat. És nem is tudják gyakorolni. És imádkozunk érte. Imádkozunk ezért. Drága mennyei atyám, hálát adunk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy magot vethetünk. Magot vethetünk a rászorulók felé. Magot vethetünk a te néped felé, a szent néped felé. És köszönjük, Uram, hogy te a vetést megáldod, és az aratás, az áldás, a védelem, az oltalom, a bővölködés a gyülekezet minden tagján megláttatik, és az ő családjukon. Mert a szent védelmet szóljuk, a szent egészséget, a gyarapodást, a növekedést, az áttörő növekedést szóljuk, Uram, a Jézus Krisztus szent nevében. Elváró hittel van mindenki. Látod, Uram, a szíveket, hogy örömmel adták. Látod, Uram, a szíveket, hogy szeretettel adták. Hittel adták. Kérünk, Uram, vetőmagot, hogy továbbra is a gyülekezet áldás lehessen mások számára. Hiszük, Uram, hogy te megsokszorozod 30, 60 és 100 annyit a Jézus nevében. Az aratásunk ennyi lesz. Dicsérünk, magasztalunk téged, Uram, és köszönjük, hogy te megdicsőülsz ebben. Hálát adunk, és megvalljuk, hogy te dicsőséget veszel ezen a területen, a vetésaratásban. És a gyülekezet gazdagodik, és bőségesen tudunk áldással válni mások számára, a szegények számára. Köszönjük, Uram, mindaz, ami ehhez társul. Köszönjük, Uram, hogy te a gyülekezet létszámát is megnöveled a vetésünk által. Megnyílnak a szívek Jézus Krisztus befogadására, és sok üdvösség születik ezáltal a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Nagyon-nagyon meg kell érteni, hogy Izrael népe, Isten választott népe. Annyira szereti és ragaszkodik az ő népéhez, mint mi a gyermekeinkhez. És ha a mi gyermekeinket valaki bántaná, akkor bizony-bizony elbeszélgetnénk vele, finoman szólva. Rosszul esne. Na most, amikor Izrael népét, Isten választott népét bántják, megint csak tudatlanságból, ugye, és itt jön elő az antiszemitizmus, akkor gyakorlatilag Istennek az fáj. Viszont, hogyha az ő választott népét segítik, támogatják imában, szóval, tettel, vagy bármivel, akkor az kedves Isten előtt. És közeledünk ezzel Istenhez. Amikor valaki oda szánja magát, hogy én ott akarok lenni, ha esik, ha fúj, ha kis balták esnek, mert ugye hallunk olyat is a gyülekezetekben, hogy hát ha tudok, akkor majd megyek. Ez nem elég odaszánás. Ez egy vágyakozás csak. Tehát olyan komoly odaszánás kell, hogy bizony, ha esik, ha fúj, ott akarok lenni. Gyerekkorban kellene megtanulni. Nagyon sok olyan dolog van, ilyen a hatalom is többek között, és sok minden más. Éppen itt alkalom elején beszélgettünk, hogy bizony-bizony, valamikor az ember ugye idős fejjel tanulja meg azt, ami gyerekfejjel kellett volna megtanulni. Mert nem tanították meg neki, csak azért. Nem azért, mert nem akarta megtanulni, hanem nem tanították meg. Egy érdekes részeket idéztem politikusoktól, akik az Úrra hivatkoznak, az ígére hivatkoznak, sőt azóta van már egy harmadik, ami bele se került ide, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem lehet európai. Körülbelül így szól. Hát ez is biztos, hogy teljesen van gyűlni keresztény. Az ifjúsági táborról szóltam. Igazából azért volt ez a szívemben, mert ha visszagondolok, több helyen a balatonparti gyülekezetekben azt mondják a szülők, hogy jaj, hát nekünk nem kell küldeni gyerekeket táborba, mert hát itt a Balaton. De nem a Balaton miatt kell a gyerekeket a táborba küldeni, hanem azt a közösséget megismerjék, illetve Istennek a dicsőségét megtapasztalják, mert ott is voltak, akik újak voltak először, és azt mondták, hogy teljesen más, mint akármilyen társaság, ugye, akármilyen közösség. Tehát az egységet és az Úrnak a dicsőségét kell, hogy megtapasztalják. Így gyakorlatilag eljátszottuk azt, amit itt már egyszer a gyülekezetben, hogy az Atya ül a trónon, jobbján Jézus, és mellette a gyülekezet, tehát ugyanaz a hatalom tartozik a gyülekezet tagjaihoz, mint Jézushoz. És azt mondták, hogy bizony-bizony mennyivel érthetőbb így, és mondták, nincs még valami, amit eljátszhatnánk. Meghirdették ismét az otthoni imaláncot Pesten. Gyakorlatilag pénteken van délelőtt és este, pontosabban jó késő este. Úgyhogy ezekhez lehet csatlakozni. Egy e-mailben olvastam, ami a levelező listára ment ki, és nagyon jó meghatározása volt a Ildikónak, hogy hogyan tudom meg, hogy az én helyem, az ott helyem, vagy nem az ott helyem. Úgy írja, és hiszem, hogy a Szent Szellem fogalmaztát meg a számára, hogy ha csak jól érzem magam, az nem elég, mert az egy érzés. De amikor tudom, hogy otthon vagyok, akkor az az én helyem. Az az ott helyem. A Krisztus testében. Ilyen kis morzsákat nagyon jó összegyűjteni. A bálványokról régebben beszéltünk, és egy nagyon érdekes dolgot hallottam tegnap a Pax TV-ben, hogy amikor Isten a bálványokat el akarja venni tőlünk, akkor gyakorlatilag ő egy olyan dolgot akar elvenni, amiben nincsen élet. Tehát egy halott dolgot akar elvenni. Mert miben van az élet? Hát az Istenben, az ő igében, az Úr Jézus Krisztusban van az élet. A bálvány pedig mind az, amit mi Isten fölé helyezünk, és jobban tisztelünk, mint Istent. Ez sok minden lehet. Lehet szobor, lehet egy kép, lehet a pénz, lehet egy családtag, bármi lehet bálvány, de nem attól bálvány, hogy egy szobor vagy egy kép van itt a falon, hanem minek minősítjük. Istennél nagyobbnak minősítjük, ugye az rossz, mert akkor bálvány, vagy csak egy képzőművészeti alkotás a lakásunkban. És akkor nyugodtan maradhat. Mert ugye nem kell képhez imádkozni, nem kell szoborhoz imádkozni, hanem az ige megmondja, a Jézus nevében kell az atyához imádkozni. Ilyen kis morzsákat nagyon jó elcsippenteni. Halleluja. Na, azt hiszem mindent megosztottunk veletek, amit elkészítettünk. A kezünket tesszük rátok, és úgy imádkozunk, értetek? Gyógyulásért, áldásért jöhettek előre. Mert az Úr Jézus is kézrátétellel imádkozott. És a bibliai alaptanok egyike a kézrátétel. Imádkozunk a hozott szövetek, ruhadarabok felett. A feltámadt Jézus Krisztus neve által kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet, kiárasztjuk, Atyám, a te dicsőségedet. És köszönjük, Uram, hogy te dicsőséget veszel a beteg testek felett, a Szent Szellem ereje által. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te meghaltál a kereszten, megváltottál a betegség, a fájdalom, a szegénység átkától, és minden gonosz dologtól. Megtörjük a betegséget, a gyülekezet minden tagja és a szeretei felett. Megtörjük Jézus nevében, és levágjuk a nem kívánatos hazug tüneteket. Megtiltjuk a rendellenességet a testekben, és megparancsoljuk, hogy azok távozzanak a testből. Az erőt árasztjuk ki, a békességet, a szeretetet árasztjuk ki a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, hogy te mindig velünk vagy, soha el nem hagysz bennünket, és akkor vagy legközelebb hozzánk, amikor a legnagyobb bajban vagyunk. Mert te ezt megígérted, és szavatartó vagy. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. Jól éreztek magunkat, ugye?
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom,
gyógyítom és szabadítom,
a hittel elmondott imám által,
a hittel elmondott imám által,
újjászülettem Krisztusban,
Krisztusban,
és így teljes megváltást,
üdvösséget nyertem,
az ő szentvére,
megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus,
köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.